Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és nem olyan nagyon régen elkezdtük a második évadját ennek a podcastnak, aminek a vezérfonalai már nem a manipuláció, hanem nehéz üzenetek kommunikációja, olyan szakterületek képviselőivel és olyan emberekkel beszélgetek, akik felvállalnak olyan kommunikációt, olyan üzenetek közvetítését, amit esetleg mások, sokan nem szívesen hallanak, de ők mégis fontosnak érzik, hogy a kevésbé kényelmes utat válasszák. Mai vendégem egy gyakorlott nyilatkozó egyébként ebben a témában is, Boldogkői Zsolt, molekuláris biológus, az MTA doktora, számos címek közül párat még felsorolok, a Szegedi Tudományegyetem Biológiai Intézetének tanszékvezetője, és nemrégiben kapta meg az év ismeretterjesztő tudósa címet, és egy kis bolygót is elneveztek róla, úgyhogy ennek apropóján gratulálok, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat.
Nyilatkoztál erről, meséltél erről, de én azt gondolom, hogy mégis innen kéne elindítanunk a beszélgetést, hogy a te hozzáállásod az ismeretterjesztésben, a tudományos világnak az elismertetésében, az tulajdonképpen egy jól felfogott misszió, vagy egy elkötelezettség, mert azért ehhez kell energia.
Igen, én is misszióként fogom fel a dolgot. Igazából közel 12 évvel ezelőtt én elhatároztam, hogy vállalok egy ilyen szisztematikus ismeretterjesztő tevékenységet, ami egyfajta ilyen közéleti tevékenységé vált a végén, és valóban, tehát még egyszer, tehát egyfajta misszió, tehát egy olyan vállalás, hogy a tudományos ismereteket próbáljuk meg az emberekkel megismertetni. Aztán ugye később egy kicsit annyiban módosult, hogy szembesültem azzal a már jól ismert szociálpszichológiai ténnyel, hogy nagyon sok embert nem érdekelnek a tények, nem érdekelnek a racionális gondolatok, sőt, ellenséges ezekkel szemben, és igazából egyfajta ilyen tudomány ellenesség, ráció ellenesség uralkodik egy nagyon széles, hogy mondjam, néprétegekben.
De azt nem gondoltad, hogy ez könnyű lesz nyilván, hiszen, mert azt mondtad, hogy szembesültél vele, hogy a tényektől függetlenítik magukat sokan, igen, de amikor belevágtál, akkor nem azt gondoltad, hogy ez egy easy dolog lesz.
Igazából az volt, hogy elkezdtem írni, és az a meglepetésért, hogy sokan olvasták. Főleg ahhoz képest, hogy tudományos témáról van szó. Először az Index karolta fel egy az írásaimat.
Az akkori
Index karolta fel, és tényleg nagyon intenzív reflexiók jöttek, viszont ezek a témák, amikkel foglalkoztam, azok inkább a konkrétabb szakmai karrierem során művelt témákkal kapcsolatosak voltak, és nem érintettek közvetlenül ilyen társadalmi érzékenységet, hogy így mondjam. Tehát egyfajta ilyen pozitív tudós kép alakult ki rólam, egészen addig, amíg föl nem tettem a alternatív olvasás csizmáját az asztalra.
Aha, ekkor ez a jóságos tudós professzor képez picit árnyalódott, hiszen ez sokaknak a tyúk szemére lép.
Így van, tehát igazából mostanra azt mondhatnám, hogy én váltam idehaza a gonosz tudós prototípusává.
Ide is el fogunk jutni. Azon gondolkozom, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor ebbe belevágtál, emlékszel, hogy volt egy olyan pont, volt egy olyan eseménysor, amire azt mondtad, hogy eddig és ne tovább, innentől tiszteletet a tudománynak, vagy ez csak megérett ez a folyamat benned?
Volt egy egészen határozott pont, amikor megírtam a legelső írásomat az Indexben a homeopátia nagy átverés címmel, és olyan mértékben, olyan intenzitással jöttek a negatív reflexiók minden vonalon, tehát még az akadémiai elnökének is írtak, a rektornak, a dékánnak, elfelejtett e-mail címeimre a telefonon, szóval döbbenetes volt. Igazából nem volt nagy megingásom ezzel kapcsolatban, viszont tényleg egy döntést kellett tenni, hogy vállalom-e ezt, aztán vállaltam, és akkor mentem szép sorba az ilyen. Először az orvosi téveszmékkel kapcsolatban, aztán mindenféle ilyen érzékeny társadalmi témákba belekaptam, a rasszizmustól kezdve a különféle intoleranciák, vallás.
A vallásról fogunk beszélni, mert olvastam, hogy most abban a témakörben élvezed ezt a kis polgárpukkasztást, hogy így keresgéled ezeket a nehéz helyzeteket?
Hát ez egy jó kérdés, tehát ez egy ilyen hullám most dolog, hogyha valamit neki a végére érek, megírom, akkor egészen, ami meg nem jelenik, de már készen van, ez egy nagyon jó érzés, amikor megjelenik és jönnek a negatív reakciók, ez főként a pandémia idején ezzel kapcsolatban, amikor tízezerek üvöltözik, hogy meg kéne, hogy lincseljenek, vagy nem tudom micsoda, az nem egy olyan túl jó érzés, de annyira nagyon rossz sem, hogy így bepánikolnék, vagy félnék, vagy nem tudom. Tehát ilyen változó dolog. Valahogy úgy érzem, hogy ezt meg kell mondanom, hogyha nincs is hatása, hogy én ezt így gondolom, így megyek el majd, hogy én megmondtam, de azért úgy látom, hogy van hatása is ennél a dolognak.
Na, hol érzékeled a hatást? Akkor nézzük most egy picit a pozitív részére, majd még csapongunk. Hol érzed azt, hogy na, megérte ez a küzdelem eddig?
Rengeteg szintje van ennek. Tehát például az egyetemen, ahol oktatok, ott, amikor elkezdtem, van egy ilyen választható kurzusunk, úgy hívják, hogy a molekuláris biológia határai, ott kezdtem el ez az alternatív orvoslás témával is foglalkozni, és ott egy nagyon jelentős változás ment végbe. Eleinte nagyon sok gyógyszerészt és orvostan hallgató hitt ezekben a dolgokban. Mostanra én azt gondolom, hogy ez egy gyökeres változáson ment keresztül, és ugye ki más, mint az orvosok és a gyógyszerészek, azok a célközönség, akik nem szabad hinni ebbe. Ez az egyik dolog. A másik az, hogy még hogyha egyetlen egy ember sem lenne, akit meggyőznének az érveim, de megváltozik a közhangulat, megváltozik a sajtónak a hozzáállása a dolgokhoz, már ez is egy eredmény lenne. Az, hogy hány emberre lett ilyen pozitív hatása, azt nem tudom megmondani. Viszonylag kevesen írták nekem azt, hogy én eddig MS-t gondoltam, a másik oldalon voltam, de aztán áthajóztam a ráció oldalára. Voltak ilyenek, de nem túlságosan sok. Mindenesetre az utcán sokan oda jönnek így gratulálni akkor is, meg nem tudom, meg hogy elismerik a tevékenységemet, de persze vannak kritikusok is nyilván.
Szintén élőben? Face to face?
Érdekes módon, akik pozitívan állnak hozzá a dolgaimhoz, azok felismernek, mindjárt oda jönnek és gratulálnak. Akik negatívan, azok először látom a szemükön, hogy felismernek, nem tudnak hova tenni. Valamikor megkérdezik, hogy honnan is ismerik, nem tudom, és szoktam mondani, hogy lehet, hogy honolulóban találkoztunk valahol, és akkor gyorsan eljövök, pláne, hogyha csoportosan vannak. Tehát van egy ilyen...
Miért érdekes... is akarom magát szájon vágni, már nem emlékszem.
Igen. Aztán hát te ilyen inzultos, hogy nem nagyon volt. Egy ilyen volt, hogy köpött valaki nem rám, hanem mellé, vagy nem tudom. Tehát nem volt.
Hál' Isten, jó. Hát a lákérdezés, nem tudom, meg lehet szokni, tehát mondod, hogy elkészülsz az írással, tudod, hogy ez ki fog jönni, tudod, hogy reggel megnyitod a Facebookodat, vagy valamit, és ott fogsz olyat találni, ami tegnap nem volt ott.
Szerintem ehhez kell valami fajta olyan képesség, és most az remélem nem tűnik szerintelenségnek, hogy rátesz az ember egy ilyen burkot magára, és akkor azt mondja, hogy oké, jöhetnek a nyilvesszők, vagy nem tudom mi.
Idelőjetek.
Másrészt meg kell egy ilyen erős, hogy mondjam, önhit, önbizalom, hogy biztos legyek abban, hogy amit mondok, az a helyes út, amit csinálok. Persze vannak olyanok, amikor olyan témák, amikor így kérdéseim vannak, meg kétségeim ezzel kapcsolatban, de az alap, hogy mondja, a felállás, az alap témakörökben én azt gondolom, hogy úgy érzem, hogy helyesen döntök, és helyesen kommunikálok, és emiatt az ilyen fajta, hogy mondjam, negatív inputokat tudom kezelni. Látom, hogyha a laikusoktól jön, ahol a tanulatlanok, vagy valamilyen az előző témátokat kapcsolatban, ugye manipuláció eredményeként gondolnak valamit, ugye ez nem nagyon hat rám, hogyha az én tágabb szakmai körömből jön valamilyen olyan kritika, amit nem is az illető mond, de hanem valaki más, hogy ezt meg ezt nem mondja, az a kicsit rosszul esik, tehát amikor látom azt, hogy az irigység diktálja a negatív vélemény, nem pedig az, hogy van egy valamilyen pont, amivel nem ért egyet, vagy nem tudom, tehát... Nekem ez a nehezebb egy kicsit, nem a laikusoknak a
ragasztása. Oké, jó. Most a laikusokat akartam kérdezni, de akkor még egy pillanat erejéig maradjunk itt. Nyilván nagyon más az a diskurzus, amikor kollégák között, vagy hát egy szakterületnek a képviselői vitatkoznak egyébként cikkekről, hiszen ez egy általános dolog. Észrevétel van, idézik, nem idézik, de ugye ez a terület, ez a tudományos ismeretterjesztés, ezek nem szakcikkek abban az értelemben, hogy nem kerülnek a tudományos munkásság részévé, mondjuk egy indexcikk, teszem azt, és akkor ez egy picit ilyen határterület, hogyha a tudományos oldalról köt bele valaki, akkor ugye ez melyik alapállás szerint történik? Mint olvasó, hát ugye, mondja, vagy mint tudós?
Tehát sokfajta kommunikációs stílust alkalmaztam, a legvitatottabb része, igazából az írásaimat ezt szerették, tehát ott kevesebb kritika volt, hát olyanok voltak, hogy válveregetés, és akkor itt a bizonyos témákban, mit tudom, hogy ezt a placebo hatást nem kellene ennyire lebecsülni, meg hasonló.
Hát mindenkinek van kedvenc
így
témája.
Így van, a podcastok is viszonylag jók voltak, a televízió, nem tudom, hanem inkább nekem a vitáimat. Amikor homeopátia alternatív orvoslás ügyében az sikeresek voltak, a járvány ügyében kaptam sok kritikát, hogy nem kellene kiállni velük, ne emeljük fel az ártudományt, a tudománynak a rangjára.
Ja, mert hogy presztízst adsz nekik azzal, hogy szóba állsz velük, meg reflektálsz.
Ismertséget adok, legitimálom az ő gondolataikat, de mondjuk egy gödény nem kell felemelni, mert ő már ott volt fönn, tehát igazából. De mindegy, tehát valójában a legsúlyosabb kritika az volt, hogy volt egy vita, és akkor én azt a vitát elvesztettem. Tehát ez volt ugye egy súlyos állítás. Na most, tehát két nagy populáció van. Az egyik, akik a vak hívei egy adott idolnak, tehát egy szellemi vezérnek, ők 100%-ban azt az ő nyerte meg, bármilyen sületlenséget, marhaságot mondott, az ő nyerte meg ezt a vitát. Most a másik oldalról pedig az a kritika jött, hogy tehát nem tudtam meggyőzni a meggyőzhetetleneket, tehát elvesztettem a vitát. Most innentől kezdve ebből a szempontból az lehetséges, de az én, tehát ekkora már az a felismerés nagyon erős volt bennem, hogy itt bizonyos korlátok, hogy mondjam, elé áll az ismeretterjesztés, és nem is az volt a célom nekem, hogy azokat meggyőzzem, akik beálltak már ebbe a sorba, és nincs meg se az előképzettség hozzá, se a, hogy mondjam, a pszichológiai motivációjuk, hogy a tényeket azt úgy vegyék, ahogy vannak, tehát nem ez volt a célom ezzel, az egy hosszabb história, hogy mit. Ez volt a legkritikusabb, hogy elbuktam a vitát, nem kellett volna, és ezzel sokszor is szembesítettek.
És akkor ez hol fáj neked? Hol üt meg?
Nekem millió az üt ilyenkor eszembe, hogy ti miért nem csináljátok, miért nem léptek ki.
Na erre, aha,
miért
tehát te oda mentél.
Miért azt nézitek, hogy én milyen hibát vétek, ha egyáltalán hiba, tehát van, ami tényleg hiba, amit elismerek, tehát nem tökéletes. Én nem azt mondtam, hogy ezek tökéletes viták voltak. Rendszerint, tehát internetvezető egyetemi professzorként egyszerűen nem tudok mindenre úgy felkészülni, ahogy kellene, mert rengeteg más munka. És tényleg volt olyan, hogy nem készültem fel eléggé, de az, hogy a hibákra fókuszálok, nem arra, hogy milyen pozitív üzenetek mennek át, vagy nem tudom. Ezek ilyen, nem tudom, tehát ezek ilyen rosszul esnek az embernek, vagy nem tudom.
A laikusokat nézve, bozót harcba egyébként belemész, tehát válaszolgatsz kommentekre, végig tolod, vagy te megírtad a magadét, és utána ott menjen a hadd elhadd.
Van, amikor, hogyha van egy kis időm, akkor szoktam néha egy válaszolgatni, egy udvariasan, vagy hogy egyszerűen visszafordítom az ő pengéjét, vagy nem tudom. Mint a taj csinál, az energiát visszaadom nekem, mert nyilván nem hiszek ebben az energiában, hogy szoktam néha, de
most a tajcsisokat is, magunk ellen hangoljuk, vagy hát ellene, mert én csak kérdezem.
Nem, az nagyon jó tajcsi egyébként.
De hát, hogy ez a fajta bozót harc, aztán viszont tényleg teljesen fölöslegesnek tűnik, tehát ez picit a homokot a sivatagba, hogyha a komment szekcióban mondjuk elkezdesz érvelni, vagy visszafordítani, rámutatni a fonákságra, ez mondjuk tényleg a hatásfoka az...
Jó, azt mondtam, hogy szoktam, akkor mondjuk az, hogy a esetek 0,1%-ában, okay. Vagy nem tudom, akkor tisztáltuk ezt. A vezéreknek szoktam, itt is kaptam kritikát, hogy hát úgyse tudod azt meggyőzni, de hát ilyen nyílt vitában te nem a partnert akarod meggyőzni, hanem a hallgatóságnak szeretné üzeneteket közvetíteni, tehát ez nyilvánvaló.
Ez szerintem egy kulcskérdés, és ezt kérem, hogy fejtsük is ki bővebben, hiszen alapvetően nehéz üzenetek kommunikációjáról beszélünk, és arról, hogy akik ott vannak, és ennek egy hitbizományaként kezelik ezeket az állításokat, őket nem tudod meggyőzni, ezzel is mentél persze, oda, hogy nem az lesz, hogy ott standing ovationnel téged megtapsolnak az áltudomány hívei, hanem valamit gondolnod kell, hogy rajtuk keresztül, vagy a közegen keresztül, vagy a médián keresztül mégiscsak megéri lefolytatni ezeket a ott helyben akár nagyon kellemetlennek tűnő vitákat
is. Ez így volt, és igazából én azt is, hogy mondjam, bekalkuláltam, hogy viszonylag vesztő helyzet, tehát ismerem a taktikájukat, mindig behoznak valami cikket hirtelen adodobják, és akkor nyilván egy ilyen nyílt vita idején nincs időd elolvasni, hogy mit állítanak, meg ki állítja, meg hogy állítja, és akkor az úgy tűnik, mintha ők a tudományt hoznák magukkal, én meg itt, mint tudós, úgymond, nem értek hozzá. Tehát az, hogy ugye mi a célja, akkor az a kérdés. Tehát sokfajta célja van neki. A legelső az, hogy mint tudományokkal foglalkozó ember, ki kell állni, meg kell mondani, hogy mit mond a tudomány, még akkor is, hogy nincs rá fogékonyság. Na de van. Tehát egyik oldalról ugye a saját közönségünket is kell, hogy erősítsük, hogy a tudom, tehát ebbe a kaotikus, irracionális világban a ráció meg tud szólalni, és megmondja azt, hogy mi a valódi helyzet. Másrészt pedig a társadalomban azért vannak fogékony emberek, és elsősorban fiatalokra gondolok itt, akiknek még úgy jó szülői közepben hallanak ezt, azt meg nem tudom mi, de egyébként olyan lázadás, ugye a serdülők, meg a későbbi kor, hogy hát ha egy generáció ennek a fiatal generációnak ez egy alap, hogy mondjam, mentalitásá válik, hogy látja, hogy ütköznek a dolgok, és akkor a ráció útján fog tovább menni. De egyébként is a felnőttek között is vannak olyanok, akik egyébként valamilyen dolgokhoz értenek, tehát értelmiségiektől kezdve akárki, ehhez a témához nem, ezért hozzácsapódtak egy ilyen gődényféle, vagy nem tudom milyen ilyen általú társághoz, és akkor megszólítjuk őket, és elgondolkodnak rajta, és legalább akkor abba hagyják ezt a, hogy mondjam, mondjuk az oltásellenes gondolatokat.
Na ott például van tétje is ennek a dolognak, tehát persze, az oltási hajlandóságnál ott az nem hit kérdés, ez egy téttel rendelkező dolog volt.
Hát ugye ezeknek a több dolog van, ugye itt a járvány esetében ez egy minősített dolog. Tehát mondjuk az alternatív orvoslás, vagy a rasszizmus, vagy nem tudom, de az alternatív orvoslás az te magadat, vagy te egyént érint. Én azt mondom, hogy jó, rákot diagnosztizáltak nálam, de én inkább ilyen lábfürdőt veszek, vagy nem tudom mit, az egy olyan döntés, amivel a saját életet elrontod. Egy járvány esetében ugye nem csak te vagy ott, hanem te át tudod adni másoknak a dolgokat, hogy felveszed-e a maszkot, vagy hogy tartasz-e távolságot, beoltatod-e magad, ez nem csak a te ügyed, hanem mások ügye is, tehát emiatt, ugye itt jön egyébként az én, hogy mondjam, társadalmi misszióm, hogy én nem csupán ismereteket terjesztettem, úgy kezdtem, tehát ez volt a életem első szakasz, vagy a közéleti tevékenység első szakasza, hanem a második is az, hogy megmondta, hogy mit kellene tenni. Tehát az, hogy hatással akartam lenni az újságíróktól kezdve a politikán keresztül, a hatóságok, a szakmai szervezetek, orvosi és tudományos szervezetekre, és nyilvánosan is, mert sokukkal informális háttérbeszélgetéseknek az útján. Tehát így próbáltam így is hatással lenni mondjuk a járvány esetén.
Olyan szempontból szoktad vizsgálni a áltudományos nézeteket, akár konteókat, amik ellen küzdesz, félinformációkat, hogy hogyan keletkeznek, vagy milyen módon lehet őket csoportosítani, milyen típusai vannak, miből táplálkoznak, vagy úgy hülyeség, ahogy van, vagy azért lehet olyat mondani, hogy ez el van túlozva, de van mögötte valami, ez nyilvánvalóan kitaláció, tehát hogy van valamiféle csoportosítás, amire belefutsz.
Tehát amiket mondasz, nyilván, tehát ezek ilyen közismert dolgok, hogy milyen típusú konteók vannak. Tehát kezdve a lapos föltől, kezdve az 5G-nek a hatásaik, rengeteg.
Jó, ezeket igen, de hogy úgy értem, bocsánat, igen, tehát hogy mik vannak, azt kb. Találkozunk, de hogy ez egy tudományos típusú, ez egy vallási típusú, ez egy bizonyítékot behazudó, tehát hogy inkább ilyen mozgatórugókra gondolok.
Vannak ilyen típusok, ami engem inkább jobban érdekelt, az a pszichológia, vagy a háttere ennek az egész dolognak.
És mire jutottál?
Igazából a konteók az egy nagyon fontos szerete a téveszméknek, meg az irracionalizmusnak, és igazából van egy ilyen kognitív probléma benne, még van egy pszichológiai probléma. A kognitív probléma az kettős. Az egyik a tudatlanság, az alacsony IQ, intelligencia. A másik pedig az, hogy az egyébként valaki valamilyen témában otthon van, logikusan gondolkodik, csak egy aktuális témához nem ért, például mondjuk a járvány. Ez a kognitív dolog, hogy mondjam, aspektusa, hogy észbelileg nem tudjuk felfogni a dolgokat, vagy nem értünk hozzá valamiok miatt. A pszichológia, ami talán még fontosabb, az, hogy hogyan állunk hozzá a dolgokhoz, a kettő nyilván állt fel. Tehát, hogyha valaki, hogy mondjam, tanulatlan, az hajlamosabb nyilván a primár pszichológiai készítéseinek, hogy mondjam, hinni, vagy azt követni.
És hát nagyon magabiztosan mondja.
Bírálni. Ott megvannak megint persze, ez a szociálpszichológiának a témaköre, nyilván és olvastam, de nem vagy szakember, tehát ott a ilyen ideológiai, politikai, hogy mondjam, elvek, a csoportidentitás, az egyéni identitás, és van egy érdekes dolog is ezzel kapcsolatban is, hogy amit én megfigyeltem, de valahogy a szociálpszichológia tanulmányában ezt nem vettem észre, hogy az emberekben van ilyen, hogy hát én nem lehetek hülye. Nekem van véleményem, és hogy emiatt ilyen extrém, hogy mondjam, gondolatai támadnak, ugye a tudományt betámadja, a tudomány képviselői betámadja, és ő előjön az ő szerinte saját véleménnyel, csak ugye nagyon fura, hogy amikor mondjuk egy posztban megtámadnak, hogy 30 ember ugyanazt mondja majdnem szó szerint, tehát ezeket átveszi az ember abban, hiszen vagy a saját vélemény, és közben pedig egyfajta ilyen csorda hatás, vagy nem tudom mi, valaki kitalálta, aztán végigfut ezen a közösségen.
De ha csorda hatás. Vannak nyilvánvalóan gócpontjai ezeknek. Igen. Az áltudományos nézeteknek, tehát valaki kitalálja, akár egy asztal mellett, ő neki van valamiféle szándéka, erre is kérdeznék, hogy ő neki milyen típusa, de utána akik átveszik, a csorda, a közönség, ők már nem feltétlenül érdekvezéreltek, hanem ők követők.
Nos, így van, tehát akkor az a pszichológia, tehát ugye van mindig egy valaki, aki kitalálja, nagyon gyakran egy ilyen nemzetközi, hogy mondjam, szellemi központ, így mondom, aztán hazai vonalon átveszi egy ilyen hazai szellemi vezér, egy idol, és aki ő kezdje terjeszteni. Na, hogy ő miért terjeszti, az a kérdés. Tehát nagyon gyakran közvetlenül kapcsolt valami fajta üzleti tevékenységgel, valamikor közvetetten. Tehát Magyarországon vannak olyanok, akik valamilyen terméket árulnak, valamilyen terméknek az arcai, és hogyha őt egy teljesen más vonalon, például az oltás ellenesség vagy a maszkviselés vonalon követik rengetegen, akkor fogják követni a termékvásárlását illetően is. Olyan is van például, aki árulja a vitaminokat, meg előállítja, és akkor azt mondja, hogy a vitaminok jók a vírus ellen. Tehát ez közvetlen. A másik, hogy politikai szándék van. Ezt önmagában van egy olyan politikai párt, aki az oltás ellenség jelszavával ugye jutott be a parlamentbe, meg ugye a nagy magyar gyógyszerész esetében nem csak termékpromóció volt, hanem politikai ambíció is, ami ugye elbukott, legalábbis a második. Tehát vagy van, aki csak egyszerűen szerepelni szeret, híres akar lenni. Tehát sokfajta ilyen motiváció van, ami a rivalda fénybe viszi.
De azt gondolnám, hogy egyébként ez most egy naív kérdés lesz, és aztán elmegyünk egy pici szünetre, hogy mondjuk egy tábornak, ha rá lehet mutatni, hogy de hát aki vezet benneteket, őnek ez a primér gazdasági érdeke, hogy a tablettából sokat adjon el, és azért mondja ezt, ez lehet, ne, hogy ez átüt egy falat, hogy ő ebbe érdekel.
Sajnos az a helyzet, hogy neki egy ütősebb, hogy mondjam, állítása van, az, hogy te a gyógyszermafia kezében vagy, téged ez a nemzetközi hálózat, nem mondjuk ki milyen, hogy mondjam, etnikai háttérrel mozgat, és az ők is, hogy mondjam, kis volumenű üzlete az semmi ahhoz képest, amit te kapsz, vagy nem tudom, tehát igazából tehát ez olyan, mint a politikában, hogy jó, hát mindenki lop, de azért inkább már miénk lopjanak. De mindegy, nem érdekes. Tehát ez egyik ilyen, de hiába szembesíted azzal, hogy őt, neki ez az érdeke, ezért csinálja. Hiába szembesíted, hogy amit mond, az egy alapvető hülyeség, mert hogy nem így van, nem érdekli. Tehát nem érdekli a közönség.
Látom azért, panelekkel felvértezted magad te is, hogy miket szoktak mondani, mert olyanokat tudtál idézni, amik akár leírva is láthatók. Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Boldog és Zsolttal beszélgetek, és nagyon hamar jövünk vissza.